A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, ahogy ebben az énekben is énekeltük, itt vagyok most, jó Uram, és Te látod a szívemet, látod az életemet, látod, hogy kisiklott-e vagy sem, kudarcokkal, vagy boldogtalanságokkal, vagy békétlenségekkel van-e teli. Te mindent látsz, és nincs előtted takargatni valóm. De olyan jó tudni, hogy Te úgy fogadsz el, és úgy szeretsz bennünket, ahogy vagyunk. Olyan jó tudni azt, hogy így is van hozzánk szavad. Nem azt nézed, hogy méltók vagyunk-e rá, vagy méltatlanok. Nem azt nézed, hogy megérdemeljük-e, vagy sem. Hanem Te azt nézed, ami a szívben van. És Uram, add, hogy most ebben a gyülekezetben minél többen meg tudják nyitni az ő szívüket Te előtted. És add, Uram, hogy igéd erővel és hatalommal szólhasson ebben az órában. Itt vagyok most, jó Uram. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetében, a 22. verstől a 25. versig a következőképpen. De nem engem hívtál segítségül, Jákob. Nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, véres áldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál el véres áldozataid kövérjével. Bizony, nekem csak vétkeiddel szolgáltál, én értem csak bűnökkel fáradoztál. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó, jöjj ma még, lakója légy. Jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ahogy említettem az elején, ma Böjt harmadik vasárnapja van, amelyet latinul úgy is hívunk, hogy okuli vasárnapja, és azok, akik itt most gyorsan körbenézek, hogy van-e itt konfirmandusom, de van olyan, aki már konfirmált, és van olyan, aki ezt kell, hogy tudja, hogy az okuli az micsoda, de vannak olyanok is, akik nem feltétlen kellett, hogy konfirmáljanak, vagy tanulják ezt, de kell, hogy tudják. Jó, egy picit tegyük interaktívabbá, gondolkodjunk egy picit, hogy mi lehet ennek a latin szónak, kifejezésnek a jelentése, hogy okuli. Van-e valaki, aki tudja? Nagyszerű. Jó, itt van, aki félig szemüveges, valaki szemüveges. Ugye, emlékszem, hogy a budai nagymamám az mindig azt mondta, hogy add ide nekem az okulárét. Ismerjük ezt a kifejezést? Okuláré, ugye add ide nekem a szemüveget, ugye? A szemüveg. Hát így van, az okuli, az tulajdonképpen a szemmel, a látással van összefüggésbe, és ezért olvashattuk a hét igéjében, a 25. Zsoltárban, hogy szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. És érdekességképpen hadd mondjam el, hogy a 17. századig evangéliumi magyarázatban a szemek vasárnapjának is nevezték, ezt a vasárnapot, a szemek vasárnapjának. Ennek a vasárnapnak a jellege, hangsúlya azon van, hogy tekintetünket az Úron tartsuk minden körülmények között. Tekintetünket az Úron tartsuk minden körülmények között. És talán különösen nagy hangsúllyal és erővel bír most ez a mondat, hogy minden körülmények között, hiszen vannak olyanok is most közöttünk, akik gyászolnak, akik veszteséget kellett, hogy az elmúlt napokban, hetekben elszenvedjenek, elhordozzanak, és vannak közöttünk, és majd a végén szerettem volna, de talán nem probléma, ha most is köszöntöm, azokat, akik határon túlról jöttek, és itt vannak közöttünk, háború sújtott a területről, akik átélik most azt, a saját bőrükön tapasztalják meg, hogy milyen az, amikor megszólalnak a szirénák a városban, milyen az, amikor veszélynek és fenyegetettségnek vannak kitéve. És azt hittük, azt gondoltuk, hogy most már járvány végre lehúzza a rolót, de hát most már a szomszédos országban újra azt mondják, hogy megint szigorítanak, és a különböző országokban újra járványügyi szabályokat kellett, hogy hozzanak. Akkor, amikor a járvány veszteségeiben is vannak, akik gyász miatt kellene, hogy itt legyenek, akkor ez az ige úgy különös erővel bír, hogy szemeimet az Úrra helyezem, az Úrra tekintem, mert minden körülmények között tőle jön az én segítségem, ahogy olvassuk egy másik Zsoltár versben. Minden körülmények között, és nem arról van szó, mert azért lehet, hogy ebben a mondatban úgy van áthallás, úgy benne van, nem arról van szó, hogy szemmel tartunk valakit, rajta tartjuk a szemünket, ahogy szoktuk negatív kicsengéssel mondani, és nem akarom elvicceni a prédikációt, de ugye a járását, meg a nézését, ugye nem erről van szó, hanem azt jelenti, hogy szemkontaktusban vagyok az Úrral. Mert ha valakire ránézek, akkor az azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok vele, a tekintetünk összeér. És nagyon fontos a szemkontaktus. Emlékszem, hogy teológián, amikor a gyakorlati tanszéken hallgattam előadásokat, akkor mindig a professzorom azt mondta, hogy egy prédikációban mindig törekedjünk arra, hogy szemkontaktust létesítsünk az emberekkel. Erre elmondhatnám én ezt a prédikációt úgy, hogy szemkontaktust tartok a prédikációmmal, és ki se nézek a prédikációmból, de tudom, hogy mindannyiunknak fontos, nekem is fontos. Egyrészt fontos a visszajelzés, hogy mikor hagyjam abba. És fontos a visszajelzés a tekintetben, hogy érthető voltam-e. A szemkontaktussal kapcsolatot tudok teremteni. És a gyülekezet is kapcsolatot tud teremteni velem. Vissza tud jelezni. És ezért nagyon fontos, hogy amikor ezt az ígét olvasjuk, hogy szemem állandóan az Úrra néz, akkor itt azt jelenti, hogy kapcsolatban lehetek vele, hogy a tekintetünk összeér. Nyilván nem olyan formában, mert Istennel nem olyan formában tudunk kapcsolatot létesíteni, vagy nem úgy ér össze a tekintetünk, mint ahogy a drága testvérekkel, mert nyilván mi már nem abban a korban vagyunk, mint ahogy a tanítványoknak megadatott, hogy Jézus szemtől szembe láthatták, megfoghatták a kezét, vagy köszönthették, vagy leülhettek egymással szembe, és étkezhettek. Mi már ilyen formában nem tehetjük ezt meg. De mégis, hogyha ennek van fizikai értelme, akkor kell, hogy legyen lelki értelme, és hogy a lelki szemeinket, az Úrat helyezzük. És a tekintet sok mindent elárul. Egyrészt, ahogy az előbb utaltam arra, hogy egy-egy tekintetből már tudom, hogy mikor kell befejezni, de hát a feleségemet is ismerhetem annyira, és tudom, hogy ő is ismer engem annyira, hogy amikor a tekintetébe nézek, vagy a szemébe, akkor már látom, hogy hogyan fogad engem. Örömmel, vagy esetleg bánattal, mert tudjátok, a tekintet mindent elárul. Szemem állandóan az Úrra néz. Okuli vasárnapján azt jelenti, azt üzeni, hogy szemkontaktusban lehetek, és szemkontaktusban lehetek, vagyok Istennel, azaz kapcsolatban vagyok vele. Olyan megindító az a történet, amikor a háborgó tengeren Jézus jár, és kihívja Pétert a csónakból. Hadd idézem ezt az igét Máté 14-ből. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg engem. Amikor tekintetét levette Jézusról, mert hát azt olvashatjuk ebben a történetben, hogy Jézus felé ment, és hát nyilván nincs leírva, de sejthetjük, hogy Jézussal szemkontaktust létesített, és az ő szemébe nézhetett, és úgy ment a vízen, és megfeledkezett minden fizikai törvényről, gravitációról és súlytömegről, és mindenről megfeledkezett, mert Jézusra tekintett, és abban a pillanatban Mihelyes levette a tekintetét Jézusról, és ahogy olvassuk, az erős szélre figyelt, megijedt, és süllyedni kezdett. Igen, amikor tekintetét levette Jézusról, és a körülményekre tekintett, akkor azonnal elkezdett süllyedni. Mindaddig, amíg a szemkontaktus, a kapcsolat megvolt vele, addig rendben volt, még a fizikai törvényeknek is ellentmondó Jézusi megtartó erő segítette Pétert, azonban abban a pillanatban, ahogy levette tekintetét Jézusról és másra nézett, megijedt és elkezdett süllyedni. És ez köti össze az ézsaiási igével, mai igehirdetési alapigénkkel, tudnilik Izrael is levette a tekintetét az Úrról, és lelkileg, szellemileg, vallási kultikus szempontból, erkölcsileg elkezdett süllyedni a társadalom. Ahogy láthatjuk a bal oldalon, ott csak az egyén, a személy, Péter volt az, aki levette tekintetét Jézusról, megijedt és süllyedni kezdett. És több száz évvel korábban, majd erre fogok később utalni, Izrael is levette tekintetét az Úrról, süllyedni kezdett erkölcsileg, szellemileg, vallási kultikus szempontból is. Egy nemzetnek a lelki állapota mindig attól függ, hogy milyen az Istennel való kapcsolata. Ennek ékes példája, amit korunkban láthatunk. Európa, a világ lelki állapota jól tükrözi, hogy milyen az Istennel való kapcsolata, és az a fajta lelki, szellemi, morális, erkölcsi válság, süllyedés jól letapinthatók korunk Istenhez fűződő viszony alapján. Izrael ebben az időszakban, Krisztus előtt 530-as években, a babiloni fogság után, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn ezen a térképen, a kék nyíl jelzi azt, hogy mikor történt a babiloni fogság. Ugye ott láthatjuk, hogy Krisztus előtt 598 és 587 között, de már az első csoportot már hamarabb, Krisztus előtt 603 magasságában deportálták, elvitték Babilonba, és aztán a piros pedig jelzi azt, hogy Krisztus előtt 535 tájékán Círus király volt az, aki engedélyt adott a zsidóknak a hazatérésre, és aztán visszakerültek Babilonból, a fogságból, a saját országukba. Letelt a 70 éves fogság, hazajöttek Babilonból, de a pogány kultusz erősen, erőteljesen hatott hitükre, a gondolkodásukra, a vallásgyakorlatukra, és teljes mértékben igaz volt az a megállapítás, amelyet Ézsaiás proféta könyvének éppen a 29. fejezetében olvashatunk. Ezt mondja az Úr, ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Ez volt a jellemző. Hogy voltak, akik csak a szájukkal, de a többség még azzal se. Isten hét dolgot sorol fel itt a 43. fejezetben, amellyel kapcsolatban vétkeztek ellene, hadd olvassam fel ezt a hetet. Az első, nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, véres áldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál. Nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat. Nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérjével. Nekem csak vétkeiddel szolgáltál, én értem csak bűnökkel fáradoztál. Talán ezek a kultikus szokások, áldozati bemutatások távol állnak tőlünk. Mondjuk ki őszintén, hogy ezek azért nagyon távol állnak tőlünk. Nehéz nekünk mit kezdeni ezekkel az áldozati kiengesztelésekkel, bűnökért való áldozatokkal, az áldozati állatoknak a levágásával, a vérrel vagy a vérnek a meghintésével. Tőlünk ezek nagyon távol állnak. De akkor, abban az időben ez egy megszokott, a zsidók számára elrendelt áldozati forma volt. A bűnökért való áldozat bemutatásával Istent ilyen formában engesztelték ki, ez volt a bűnökért helyettes áldozat. De mit értek ezek az áldozatok? Hogyan akarták Istent kiengesztelni bűneikért, hogyha az életükben pedig nem volt változás? Mit értek ezek az áldozat bemutatások? Hogyha az életük pont az ellenkezőjét mutatta. Jeremiás könyvében Isten olyan leleplező módon mondja el a népnek ezt a felemás életet. Hadd idézzem a 7. fejezet 8. 10. versét. Ezt mondja Isten, ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el. És ezt mondjátok, megszabadultunk, de azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Megrendítő, nem? Megrendítő, ahogy Isten leleplezi az ő népe életében, hogy ti hazug szavakban bíztok, és semmit nem érnek azok a mondatok, amiket kimondtok. Hogy kettős életet éltek, mert az áldozati helyen áhítatosan hallelujáztok, hogy kérték Istennek a bocsánatát, égő és véres áldozatot mutattak be, majd hazamentek, és loptak, csaltak, hazudtak, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, idegen Istennek tömjéneztek. Lefordítsam ezt, drága testvérek. Lefordítsam ezt mai nyelvünkre. Mert ez körülbelül 2500-2600 évvel ezelőtt íródott. Munkahelyen mutyisztok. Aztán hazudtok. Aztán vannak, akik már annyit hazudnak, hogy a kérdésükkel is hazudnak. Na lassan jegyzetelni kell, hogy kinek mit mondott, kinek mit hazudott, mert már nem tudja észben tartani. Aztán reggel úgy keltek föl, hogy horoszkópot olvastok, mert ki nem bírjátok a napot az anélkül. És lehetne sorolni, drága testvérek. Lehetne sorolni. És aztán idejönnek emberek, úrvacsorát vesznek, és hazamennek, és élnek ugyanúgy tovább. Ugyanúgy, hogy semmi változás nincs az életükben. És erről beszél Isten, hogy kettős életet éltek. Mert tudjátok, hogy hogy kell itt élni, és tudjátok, hogy hogy kell a templom falain kívül élni. Itt áhítatoskodunk, otthon meg esetleg lopunk, csalunk, hazudunk. És Isten azt mondta erre, hogy nem telik kedvem ebben a kettős életben, nem gyönyörködöm az ilyen áldozatban. És majd így folytatja a Jeremiás könyvében a 22. verstől, hadd idézzem. Mert nem az égő és véres áldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik. Hallgassatok az én szavamra, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém, és nem arcukat. Nem ezt éljük át, hogy ma is hányan fordítanak hátat Istennek. Hányan fordítanak hátat. És ezt a kettős életet leplezte le Isten Jeremiás korában, és Ézsaiás idején is. pedig már jóval korábban több száz évvel ezelőtt megmondta Isten Sámuelen keresztül, hadd idézem 1 Sámuel 15-öt, akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. És ez az engedelmesség hiányzott az életükből, mert mit ér bármilyen áldozat, ha engedelmesség nincsen a szívükben az Úr iránt? És ma nem ilyenek vagyunk mi emberek. Ma ugyanezeket el lehetne mondani, mint hogyha a máról prédikálna Jeremiás vagy Ézsaiás. Jövünk az oltárhoz, úrvacsorázunk, aztán otthon, meg jobb, ha nem is tudjuk, hogy ki milyen. Milyen kettős életet él, hogy csalja a feleségét, a férjét, hogy olyan csúnyán beszél, hogy még hipóval se lehet kimosni a száját, hogy a munkahelyen mutyizik, hogy miket néz a hálószobában, hogy milyen állarc mögé bújik. Józan, csendes, békés csak akkor, ha alszik, és lehetne sorolni. Azt is gondolják sokan, hogy pénzzel, adományokkal, fenntartói járulékokkal ki lehet fizetni Istent, hogy meg lehet őt vásárolni, hogy le lehet őt kenyerezni, hogy eltekint a bűnöktől, ha cserében máshol kompenzálják őt. Tudjátok, Istennél nem így működik, és ezért mondja, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat. Izrael már ebben az időszakban annyira eltávolodott Istentől, hogy már a külsőségeket sem teszi. Olyan romlottá tudott válni, hogy se külsőleg, se belsőleg nem teszi meg, amiben Isten leli kedvét. És ezt teszi szóvá Isten Izraelnek a fogság után, se a szíve nincs ott, se a tradícióban, hagyományokban, vallási elköteleződésekben. Már sehogy, és lehet ennyire eltávolodni Istentől. Lehet ennyire eltávolodni. Tegnapi nap folyamán Budapesten egy konferencián szolgáltam, ahol a család védelme és a szexualitás volt a téma. A feleségemre nézek, hogy elhoztuk a könyveket el. Lehet abból vásárolni. Összelettek gyűjtve ebben a füzetben vagy könyvben, hogy az elmúlt időszakban a család védelme tekintetében, illetve a szexualitás kérdésében milyen nyilatkozatok jelentek meg. A mi egyházmegyei nyilatkozatunkat is belevették. És volt egy ilyen kérdés, hogy van-e aktualitása annak, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk az egyházban? Mert vannak, akik azt mondják, hogy nincs. Vannak, akik azt mondják, hogy hát beszéljünk inkább a korrupcióról, beszéljünk a lopásról, beszéljünk a családon belüli erőszakról. De miért pont mondjuk a homoszexualitásról beszélünk? És azt mondtam, azt válaszoltam, hogy hát alapvetően induljunk ki mondjuk abból a normális értékrendből, hogy mindannyian tudjuk, hogy a korrupció az rossz. Azt mindenki elítéli. Bízunk benne. Nem tudom, hogy a mai politikai világ oldaltól teljesen függetlenül, hogy vélekednek erről, de mondjuk a normális hétköznapi ember azt mondja, hogy a korrupció rossz. A családon belüli erőszak rossz. Az alkoholizmus rossz. Van egy társadalmi konszenzus, hogy ezek rosszak. Hozzám soha nem jöttek oda, hogy a sörös korsót áldjam meg. Még nem kértek tőlem olyat, hogy mondjuk egy férfi, hogy az ütlegelő kezet áldja meg, hogy milyen jó, hogy otthon az asszonyt vered. Nem volt. De arra már van törekvés, hogy mondjuk azonos neműeknek a megáldását azt fogadjuk el. Erre már van törekvés. Tehát ilyen értelemben az alkoholizmusról nem kell beszélni, persze kell beszélni, mert egy társadalmi probléma. Nagyon lehűtöttem szegény fiatalokat a hittanórán, hogy a társadalmunknak, akikről tudunk, és akik benne vannak a rendszerbe, a társadalmunknak a 10%-a alkoholfüggő. Gondoljunk bele. A 10%-a, az körülbelül 1 millió ember. 600 és 1 millióra teszik az alkoholistáknak a számát. Tehát kell róla beszélni, de van egy társadalmi konszenzus, hogy ez rossz. Hát attól a gyermektől meg aztán nem is kell tőle megkérdezni, hogy otthon, amikor apádat látod hullarészegen, vagy éppen anyát tolja be a talicskán, hogy az milyen érzés. Mert ez rossz. Tehát, drága testvérek, amikor nincs ott az embernek a szíve, amikor nem engedelmeskedik, amikor távol van az Úrtól, távol van az igétől, és ez külsőleg, belsőleg, teljesen mindegy, egyaránt, akkor Isten erre fölhívja a figyelmet. Fölhívja a kettős életre, ahogy itt láthatjuk, a kettős életre. Ott a háttérben ott van az úrvacsora, miközben, ahogy a bal felső sorokban láthatjuk azt az áhítatosságot, vagy azokat az állarcokat, vagy hogyan tudunk ölni, gyilkolni a szavainkkal. Érdemes lenne azért egyszer-kétszer, hogy egy-egy beszélgetést úgy kihangosítani otthon. Nálunk, hála Istennek, legalábbis úgy érzem, hogy feleségemet tisztelem, feleségemre nézek. Még egyetlen egy étkészletet nem kellett lecserélnünk, mert nálunk nem fogy ilyen értelme, nem vágjuk a földhöz, lehetne sorolni. De azért hányaknak a szavai tudnak ölni otthon, vagy mert úgy beszélnek a feleségükkel, férjükkel, gyermekeikkel, vagy a szüleikkel is lehetne sorolni. És tudjátok, milyen jó? Milyen jó az, hogy ennek ellenére nem mond le Isten az emberről. Ennek ellenére, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Már maga a megszólítás is kegyelem, a megbocsátási szándék Istentől, amikor Isten a bánatát, a szomorúságát megosztja a népével, bűneit leleplezően, de szeretettel nevezi nevén, és úgy szólítja meg. Azt mondja, hogy de nem hívtál, nem engem hívtál segítségül, Jákob. Nem értem, fáradoztál, Izrael. A népét nevén nevezi, mert szereti. Éppen ebben a fejezetben olvashatjuk az elején, amikor Isten azt mondja az első versben, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mindannak ellenére, hogy teljesen távol van tőle a nép, búzdítja, bátorítja, reményt ad, ígéretet tesz, hogy nem lehetsz annyira távol tőlem, hogy ne bocsátanék meg neked, hogy nem lehetsz annyira távol tőlem, hogy ne váltanálak meg téged, és nem lehetsz annyira távol tőlem, hogy ne ragaszkodnék hozzád. Micsoda bátorítás és micsoda ígéret ez, hogy Isten így tekint reánk. És éppen ige szakaszunk záró sora ragyogtatja fel számunkra, hogy a megbocsátást Isten előkészíti. Beszél a helyettes áldozatról, de már nem annak az összefüggésében, hogy a nép milyen áldozat bemutatással kap bocsánatot, vagy tudja kiengesztelni Istent, hanem úgy, hogy elküldi egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki engesztelő áldozat lesz a bűneinkért. És ezért mondja, hadd idézem itt a 25. verset, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Jézus Krisztusban készítette elő a bűnök bocsánatát, és ő lett a helyettes áldozat, aki által kiengesztelte önmagát, és a megbánt bűnökre Isten többé nem emlékezik. Hogy az Ószövetségben azt olvashatjuk, hogy Isten a háta mögé veti a bűneinket, hogy ő nem emlékezik meg róla. Ő lett a helyettes áldozat. Ő lett a híd a szakadék fölött, mert a bűn az Isten és az ember között olyan mély, emberleg áthidalhatatlan szakadékot vájt, amit egyedül Isten tudott áthidalni. Mi emberek nem tudtuk ezt áthidalni. Mert Jézus nélkül áthidalhatatlan lenne, nélküle nem lenne bűnbocsánat, nélküle nem lenne engesztelés, helyettes áldozat. És bőjtben különösen is fontos üzenet ez, hiszen tekintetünket arra emelhetjük, amit az Úr tett nagy héten, Jézus Krisztussal, az ő fiával. És ha megfigyeljük a történelmi összefüggéseket, megpróbálom nem szárazan előadni ezt a kis történelmi adalékot itt az ige hirdetésben, ha megfigyeljük a történelmi összefüggéseket, akkor Jézus halálát követően néhány évtizeddel, ahogy ő meg is ígérte az evangéliumban, olvashatunk is róla, lerombolta a templomot Titus római hadvezér, a jeruzsálemi templomot. És gondoltok bele, drága testvérek, hogy 1952 éve nincsen a zsidóknak áldozati bemutató helyük. Nincs. De tudjuk azért, mert Jézus Krisztus áldozta fel az atya, és mutatott be áldozatot a Golgotán. Hogy a szentek szentje ki lett emelve a templomból, és a szentek szentje oda lett helyezve a Golgota hegyére. A hívők számára az lett a szentek szentje, és ezért szakadt ketté a templom kárpit, ahogy olvashatjuk az evangéliumokban, hogy amikor Jézus kilehelte a lelkét, akkor a templom kárpit ketté szakadt. Azaz, mert miről is van szó? Arról van szó, drága testvérek, hogy évente egyszer a főpap bement áldozatot mutatott be a nép bűnért. És így engesztelte ki Istent a helyettes áldozat bemutatással. És amikor Jézus Krisztus meghalt, ketté szakadt a kárpit, és néhány év után, évtized után, Krisztus után 70-ben Titus lerombolta a templomot a római zsidó háború végén. És 1952 éve a zsidóknak nincsen áldozat bemutató helyük. Csak hogy történelmi kontextusba helyezzük a bibliai igéket. És erről az áldozat bemutatásról és Jézus Krisztus áldozatáról így ír a zsidókhoz írott levél szerzője, hadd idézzem, minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja, ez az a szövetség, amelyet kötünk velük ama napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. És ezt az igét olvasva érthetjük meg, hogy miért nincsen most már a zsidók számára áldozat bemutató hely. Mert Jézus a Golgotai kereszten föl lett áldozva, az atya föláldozta a mi bűneinkért, ő mutatott be áldozatot. Előtte a papok, a főpapok mutatott be áldozatot, és utána pedig azt mondta Isten, hogy akkor most én mutatok be áldozatot. Az atya bemutatott áldozata engesztelést, bűnbocsánatot hozott egyszer és mindenkorra, és ezért nincs már szükség áldozat bemutató helyre. Krisztus után 685 és 692 között épült meg a jeruzsálemi templom helyén egy mecset, az úgynevezett sziklamecset. Nem tudom, volt valaki Jeruzsálemben már? Van aki. Egy gyülekezeti kirándulást jó lenne oda szervezni akkor. Gondoltok bele, drága testvérek, akkor is zsuzsáik látták. Látták, hogy a templom helyén ma mecset áll. És ezért nem tudják fölépíteni a templomot. Jelenleg a mecset az akadálya annak, hogy fölépítsék, mert ígéretünk van, a Szentírás beszél arról, hogy föl fogják újraépíteni a templomot, de az már a Jézus visszajövetelének az aktusa, pillanata. És várjuk, hogy fölépüljön. De jelenleg ez a mecset az, ami nem teszi lehetővé. És azóta a zsidók, gondoljatok bele, drága testvérek, hogy itt láthatjuk a baloldali képen, azóta a zsidók nap mint nap csak a siratófal előtt tudnak megállni, és tudnak sírni, siratják a templomot, hogy lerombolták. 1952 év óta siratják a templomot a zsidók. A siratófal előtt tudnak megállni, imádkozni. Talán lehet, hogy zsuzsáik, akkor ti láttátok, ahogy a papír feszniket beledugdossák a falaknak a réseibe. Olyan megrendítő ez a látvány. és nem tudnak áldozatot bemutatni. Miért? És gondoljunk arra az ígére, amit Jézus mond. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor próbáltalak egybegyűjteni titeket, de ti nem akartátok. Mert nem ismerték föl a mai napig, ahogy az ige mondja, egy lepel van a szemük előtt. És nem ismerték fel. De tudjuk, hogy az utolsó időknek egy konkrét jele lesz, hogy egyre több messiás hívő zsidó lesz. Ez is egy konkrét jel. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, böjt, harmadik okuli vasárnapján tekintetünket a keresztre szegezhetjük Jézus Krisztus áldozatára, akit az Atya megígért Ézsaiás prófétán keresztül, és Jézus halála óta az az ígéretünk, hogy a megbánt és megvallott vétkekre ő nem emlékezik. Ő nem emlékezik. És ezért kaptuk megpecsételésképpen azt az ígéretet, amit János levelében olvashatunk az első levél első fejezetében. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Okuli vasárnapján tehát így emeljük tekintetünket erre a drága megváltóra, Jézus Krisztusra. És azért is imádkozunk, hogy majd Noelke életében is ez bekövetkezhessen. Hiszen most, amikor ebben a Szent Keresztségben fogjuk részesíteni, akkor könyörgünk azért, hogy adassék meg az ő drága pici életében, aztán majd, ha felnövekszik, ismerje föl Jézust, mint az ő megváltóját is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, a te drága szavadért adunk hálát, és köszönjük, Urunk, hogy ígéreteink vannak, hogy a te szavadat, a te ígédet belehelyezhetjük a történeti kontextusba, és megláttatod velünk az összefüggéseket is. Urunk, adj halló fület és nyitott szívet, hogy megértsük a te ígéd üzenetét. Amen.